Isten ígéjét a János evangéliumából olvasom a 13. fejezetből. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az Atyához. Szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már szívébe sugalta Judás Iskariotesnek, Simon fiának, hogy elárulja őt, Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Arra kérnélek, hogy próbáljuk meg egy picit elképzelni ezt a történetet. Más evangéliumokban azt is láthatjuk, meg olvashatjuk, hogy Jakabot és Jánost, illetve Pétert és János küldte el Jézus, hogy tegyék meg az előkészületeket. Emlékezzünk a történetre, hogy nagyon érdekes módon kellett ezt a szobát megtalálják, és ők voltak azok, akik előkészítették ezt a helyet. Egy nagyobb teremről volt szó, ezt olvassuk a Bibliában, valahol az emeleten, vagy a padlástér alatt, ott volt ez a felső szoba. Maga az esemény, az ünnep, a Páska ünnepe, az bizonyos szertartási elemeket tartalmazott, és találtam egy leírást, ami egy általános ünnepi vacsoráról szól, hogy milyen szokások voltak akkor. Tehát ez nem konkrétan a Páska ünnepe, hanem egy ünnepi vacsora, amire meghívott valaki vendégeket. A vendégeket nagy örömmel fogadta a házigazda, aki baráti csokkal köszöntette az érkezőt, majd le kellett venni a lábbelit. Utána a státusznak megfelelő helyre kísérték, ahol helyet foglalt egy hosszú, U-alakú asztalnál. Kis székre vagy kanapéra tudott leülni. Olívaolajat és vizet hoztak, hogy megmossák kezüket és lábukat. Abban az időben az olívaolajat mint szappant használták. A szoba közepén étellel teli tálak voltak, amelyeket körbeadtak az alacsony asztal körül. Voltak kőből készített tálcák, tányérok, tálak, bögrék, amelyek közül számosat rendkívül szépen díszítettek. A háttérben helyezkedtek el a rabszolgák és a szolgák. Ezt Ellen White kiegészíti a mostani történetünk kapcsán azzal, hogy az volt a szokás, hogy a szolga megmosta a vendégek lábát, és ez alkalommal is megtették az előkészületeket ennek a szolgálatnak az elvégzésére. A kancsó, a mosdótál és a törülköző már ott volt, elkészítve a lábmosásra. Szolga azonban egy sem volt jelen. El tudjuk képzelni, hogy megérkeztek a tanítványok, és tudták, hogy mi a szokás, minek kellene következnie, hogy meg kéne a szolga mossa a lábaikat. Néztek körül, nem látják sehol a szolgát. Közben már mindegyikükben ott kezdett megfogalmazódni, hogy hát valakinek meg kéne ezt tennie. De hát így el tudom képzelni azt a nagy csendet, ami úgy beállt a szobába. Tetszik, hogy Ellen White leírja ezt az eseményt. Sértett hiúságukból kifolyólag a tanítványok egyike sem vállalkozott arra, hogy betöltse a szolga szerepét. Mindegyikük közömbösséget tanúsított, mintha nem lett volna tudatában annak, hogy valami feladat a számukra. Tehát úgy tettek, mintha nem tudnák, hogy mi lenne itt a teendő, próbálták elsúnyizni az egészet. Hallgatásukkal azt nyilvánították ki, hogy nem voltak hajlandók megalázni magukat ennek a szolgálatnak az elvégzésére. A párhuzamos evangéliumok leírják azt, hogy már amikor megérkeztek, és már itt a vacsorán, arról vitatkoztak, amiről elég gyakran, hogy ki a nagyobb. Lukács evangéliumában olvassuk, és ez már azután van, miután már megérkeztek a felházba. Ezután az apostolok vitatkozni kezdtek, hogy ki a legnagyobb közöttük. És ennek a hátterén nem fog senki lealázkodni ahhoz, hogy hogy a többieknek megmossa a lábát, hát az a szolgának a dolga, nem fog ő szolga lenni, hisz pont arra vágyik, hogy minél nagyobb legyen. Szívükben ott volt a legmagasabb hely utáni vágyakozás. Felbecsülték önmagukat és egymást, és ahelyett, hogy testvéreiket tartották volna méltóbbnak az első helyre, magukat helyezték oda gondolatban. Jakab és János kérése, hogy ők ülhessenek Krisztus trónjának a jobb és bal oldalán, fellobbantotta a többiek méltatlankodását. Az, hogy Jakab és János annyira túlbecsülték magukat, hogy mertek kérni maguknak, maguk számára a legmagasabb helyeket, annyira felháborította a többi tíz tanítványt, hogy az egymástól való elidegenedés veszélye fenyegette a társaságukat. Úgy érezték, hogy tévesen ítélték meg őket, hogy nem méltányolták, értékelték hűségüket és képességeiket. Mi volt a problémájuk a tanítványoknak? A büszkeség, önteltség, és nagyon sok szinonimája van ennek. Párat hoztam, illetve elég sokat összetudtam írni. Nagyon sok szavunk van, ami ezt leírja. Kevésség, hiúság, elbizakodottság, felfúvalkodottság, önteltség, önbálványozás, dicsekvés, beképzeltség, gőg, kérkedés, fennhéjezés, hencegés, pöffeszkedés, nagyzolás, és sorolhatnánk a listát. Még akár a makacság is valamilyen szinten kapcsolódik ehhez. Szent Ágoston így ír erről, hogy a saját kiválóságunknak a szeretete. Hogy egy másik nagy író, a büszkeség az a kifejezett érzelem, amelyen keresztül az egoizmus testet ölt. Ez volt a tanítványok szívében azon az estén. De mi is egyáltalán a büszkeség? Néztem egy görög szó, amit büszkeséggel fordít a Biblia, hogy ennek mi is van a hátterében, a hyperephanos. Ez két szóból tevődik össze, a hyper, ami azt jelenti, hogy valami fölé, valami rajta van, vagy valami fölé, és maga a másik szó, az a phaino, az azt jelenti, hogy láttat, mutat, valami ennek mutatkozik. Tehát ha összetesszük a kettőt, akkor valami többnek mutatkozik, mint amilyen, vagy mások fölé helyezi magát, legalábbis ő úgy próbálja beállítani, többnek láttatja magát, mint amilyen. Úgyhogy készítettem egy saját definíciót a büszkeségről, nem tökéletes. A büszke ember rendelkezik valamivel, amivel az átlag ember fölé kerül, ez lehet egy valós dolog, vagy lehet egy elképzelt. Tehát lehet egy olyan tulajdonság, amit ő azt gondolja, hogy rendelkezik, vagy legalábbis így felnagyítja magában. Tehát vagy valós, mert lehet, hogy valami valós, és emiatt válik büszkévé, de lehet akár elképzelt. És ezt azért teszi, arra használja, hogy másokban jó véleményt keltsen, hogy mások értékelését váltsa ki. De ugyanakkor a saját értékességét érezze. Tehát, hogyha vannak olyan tulajdonságaim, amire büszke vagyok, ezzel azt érzem, hogy én egy értékes ember vagyok. Ugyanakkor ezt arra is használja, hogy valamiféle imádatot, vagy hódolatot, vagy legalábbis tiszteletet kapjon másoktól. És mindezen tulajdonságokat magának tulajdonítja. Van egy egyszerű megfogalmazás, ez már nem sajátom, és ez jobban is érthető. Az ember valóságos vagy vélt adottsága és képessége tudatában magát sokra tartja, túlbecsüli, és azt akarja, hogy mások is ezt tegyék. Próbáltam összeszedni egy néhány gondolatot, hogy mi ad okot a büszkeségre, vagy melyek lehetnek azok a tényezők, ami miatt büszke egy ember. Lehet például az erő, a hatalom, hogyha valaki ezekkel rendelkezik, akkor erre büszke. Ugyanakkor lehet a gazdagság, lehet az okosság, vagy intelligencia, lehet a külső megjelenés, és ami talán a leginkább fenyeget bennünket, az a lelkiség terén. Lehetne nevezni hamis kegyességnek is, de ezt még jobban kibontom. Szerintetek, és most már áttérnék a mai időkre, hogy mi hogy állunk a büszkeséggel. A tanítványokat elítéljük, hogy hát nem szégyelik magukat, hogy Jézus kereszthalálára készül, és még akkor is azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, de mi hogy állunk a büszkeséggel. És lehet, hogy első körben azt mondanánk, hogy hát nekünk ezzel nagyjából nincs bajunk, nem mindenki, de lehet. De szerintem valóban ott van mindannyiunkban. Emlékszem, hogy az egyetemen, a teológián az egyetemi társaim egy adott beszélgetés során, amikor volt annyi bátorság, akkor elmondták, hogy hát mi azt látjuk rajta, Zsolt, hogy te egy büszke ember vagy. És soroltak is olyan dolgokat, amiből ezt látják, és elgondolkoztam, és igazat adtam nekik. Emlékszem, hogy jó eredményeket értem el, büszke voltam arra, jó tanuló vagyok, aztán volt egy kicsit ez a magyar-román, tehát hogy Erdélyben nagyjából a magyar társadalom valamilyen szinten fejlettebb, mint a román társadalom, és hát így erre is büszke voltam, hogy a magyar vagyok, vagy stb. És valóban ott voltak bennem, vagy akár mondhatom, hogy vannak, nem tudom, olyan tényezők, amire én is így büszke voltam. És könnyebb beszélni a múltról, de szerintem, hogyha saját magunkat megvizsgáljuk, akkor lehet, hogy beismerjük, hogy jelenleg is vannak olyan dolgok, amik miatt büszkék vagyunk. Főleg, hogy a Biblia fel is hívja a figyelmünket, hogy az utolsó időben, és felsorol több elemet, de azt is hozzáteszi, hogy lesznek az emberek, kérkedők, kevélyek, mondhatnánk azt, hogy büszkék, csak más szavakkal fogalmazza meg itt a Biblia. Azt hiszem, hogy a probléma többnyire abból fakad, hogy másokkal hasonlítjuk össze magunkat. Hogyha légüres térben lennénk, akkor lehet, hogy nem is lennénk büszkék. De mivel emberek között élünk, ezért valamiért nagyon bennünk van ez a másokhoz való összehasonlításnak a dolga. És ahhoz, hogy lemérjük, hogy mennyire vagyunk értékesek, ezért megnézzük, hogy mások mivel rendelkeznek, vagy mivel nem rendelkeznek, és ennek alapján be tudjuk lőni, hogy körülbelül hol vagyunk. És valahogy így akarjuk begyűjteni az értékességnek a tudatát. Emlékszem, hogy amikor még egészséges voltam, akkor jártam focizni, és akkor a járiszunk volt, és az én kocsim volt a leggyengébb. 99-es, ez már több mint 30 éves autó, a többieknek mind modern, új, nagy autójuk volt, én meg egy ilyen kis autócskával, jó régi, mentem focizni, hát úgy azért karcolta a büszkeségemet. Most már pászát van, de most még egyre nem voltam. Tehát hasonlítjuk, hogyha mondjuk mindenki Trabanttal jött volna, és én meg egy Yaris-szal, akkor jól éreztem volna magam. Hogyha okosabb vagyok, hogyha szebb vagyok, hogyha gazdagabb vagyok, akkor úgy érzem, hogy hát akkor értékes vagyok, értékesebb vagyok a többieknél. És amit említettem, hogy talán a lelki téren fenyeget inkább a bennünket ez a büszkeség, hogy így körülnézek, és hogyha megállapítom, hogy talán egy picivel azért hívőbb vagyok, mint a többiek. Lehet, hogy nem mindenkinél, de nála és nála azért én komolyabban veszem a hívőséget, a hitet, és lehet, hogy azt érzem, hogy nálam van az igazság, én értettem meg, és én jó úton vagyok. Vagy akár van ez a vita, hogy akkor én konzervatív vagyok, ő meg liberális, fúj, hát ilyen dolgokat csinálnak, vagy akár a másik oldalról, hogy én liberális vagyok, ő meg konzervatív, hú, de elmaradott. A lényeg, hogy én jó helyen vagyok. Emlékszünk a Bibliából, Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtörök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Köszönöm, Isten, hogy a te kegyelmedből jobb lehetek mindenkinél. Hogyha nem is mindenkinél, de legalább nála és nálam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon téves út. Egyrészt az önértékelésnek az ilyen módú begyűjtése, az egy nagyon téves hasonlítási alap. Ezzel szemben az igazi önértékelés az Istennel való kapcsolatból származhat. Értékesek vagyunk, mert Isten teremtett bennünket. Annyira értékesek vagyunk, hogy Isten az ő fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. Annyira értékesek vagyunk, hogy Jézus otthagyta mennyet és lejött azért, hogy megváltson bennünket. De ez nem csak akkor történt meg, hanem még előttünk is áll, hogy annyira értékesek vagyunk, hogy eljön még egyszer, hogy elvigyen az ő országába. Az az ember, aki Istentől elszakadt, az másokhoz hasonlítja magát. És ebből próbál értéket találni, mert ezzel összekapcsoljuk az önértékelésünket, az önbecsülésünket, azzal, hogy mennyink van, hogyan öltözünk, milyen okosak vagyunk, vagy hogy mennyire vagyunk lelki emberek. Viszont nem ez mutatja meg, hogy mennyire vagyunk értékesek, és nem ez minősít bennünket, hanem az igazi értékünket, az Istenhez való tartozásunk tudja adni. Még egy utolsó kérdés azzal kapcsolatban, hogy miért rossz, egyáltalán mi a baj azzal, hogy büszkék vagyunk, mi a káros ebben. Két problémát írtam fel, az első számú az az önimádat, tehát a büszkeség egyben önimádat is. Megvelegetjük a saját vállunkat olyan dolgokért, amelyeket nem is mi értünk el, vagy tehát, hogy igazából mindenünk, amink van, Istentől van. A képességeink, vagy akár, hogyha gazdagok vagyunk, azt is Istentől kaptuk, azon képességek révén, amiket ugyancsak tőle kaptunk. És ilyen értelemben a büszke ember ellopja Istentől a dicsőséget, és magának tartja meg. Tehát ilyen szempontból a büszkeség egyben önimádat is. A Korintusbeliekhez írott levélben olvassuk, mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Tehát minden dicsőség Istent, Istené, hisz mindenünk, amink van, Istentől van. Egyáltalán azt, hogy létezünk, azt Istennek köszönhetjük. Csak erről sokszor elfeledkezünk, így a saját kis világunkban, és elérünk dolgokat, vagy rendelkezünk dolgokkal, vagy lelki emberek vagyunk, és kezd nőni a, mit szokták mondani, a májunk. Nem tudom, miért pont ezt használják, de így a magunkról alkotott véleményünk, a felfogásunk. A második számú probléma az az egymáshoz való viszonyulásunk, és ez a belső gondolatok, a büszkeség, az kifelé általában az a lenézéssel nyilvánul meg, ami lehet akár ilyen nagyon erősen, de lehet olyan módon, hogy még mi saját magunk se vesszük észre. A lenézés során az ember magánál értéktelenebbnek, alacsonyabb rendűnek tartja, tekinti a másikat, szinte megvető módon lebecsülő, lekicsinylő véleménnyel van róla, vagy akár oda is eljutott, hogy semmibe veszi. És ilyen szempontból értéktelennek, illetve magához méltatlannak tartja a másikat. És ilyen szempontból sokszor a megbocsátásnak is akár a büszkeség az akadálya. Hogy azt gondolom magamról, hogy hát, hogy lehetséges, hogy velem így bánt a másik. Hogy ezt megmerte tenni velem, vagy hogy ezt megtette velem, és ezért nem tudom elengedni az iránta érzett haragot, vagy ellenszenvet. Ha sikerülne kikapcsolni a büszkeséget, akkor elég sok minden megoldódna. Akár a belátás hiánya is a büszkeség miatt van. Hogyan tekint Isten a büszkeségre? A Jézushoz vezető című könyvben van egy ilyen gondolat. Az emberi ítélet tökéletlen és részlehajló, Isten azonban a valóságnak megfelelően mérlegeli a dolgokat. Az iszákos például megvetik, és azt mondják, hogy bűnei kizárják az égből. Azonban mi sokszor dorgálás nélkül hagyják a büszkeséget, az önzést, a kapizságot és az irítséget. Holott Isten szemében ezek a bűnök különösen bántóak, mert ezek a legélesebb ellentétben állnak irgalmas jellemével és azzal az önzetlen szeretettel, amely az el nem bukott világ légköre. Aki durva bűnbe esett, érzi annak gyalázatát és szégyenét, és érzi, hogy Krisztus kegyelmére szorul, de a fennhéjazó és gőgös ember semmi szükséget sem érez, és elzárja szívét Krisztus és azon végtelen áldások elől, amelyeket egyedül ő adhat. Még a szombatiskolán hallottam egy hasonló idézetet, ugyancsak a büszkeségről, gyorsan lejegyeztem. A legreménytelenebb bűn és a leggyógyíthatatlanabb bűn. Elég súlyos kijelentések, de remélem, hogy a Szentléleknek van hatalma arra, hogy kigyógyítson bennünket ebből. Ha visszatérünk a történethez, amit a János evangéliumából olvastunk, nézzük meg a tanítványokkal szemben Jézusnak a magatartását. Gondolkoztam azon, hogy ha Jézus másokhoz hasonlította volna magát, lett-e volna oka arra, hogy büszke legyen. Ha belegondolunk abba, hogy ki volt Jézus, és az ige amúgy érdekes módon, amikor így ezt tanulmányoztam, feltűnt, hogy többször ki is emeli ezt a dolgot. A 13. fejezetben többször megjelenik. Például az első versben Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához. Aztán később a 3. versben Jézus tudta, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Más szavakkal Jézus tudta, hogy ő Istennel egyenlő, az atyával egyenlő, és ő igazából az egész univerzumnak az ura. Tehát ha valakinek lett volna lehetősége, vagy oka arra, hogy büszkélkedjen, hát az övé volt az egész univerzum. Hatalom kérdése? Rendelkezett teljes hatalommal. Értelem kérdése, hát fölöttünk van százszor és százszor. Mégis egész más utat választott. Tanítványokkal szemben úgy szól ez a leírás, hogy érdekes volna, hogy miután felsorolja ezt, hogy Jézus tudta ezeket, és mikor mindezeket tudta, fölállt a vacsorától, levette a felső ruháját, és átöltözött szolgának, és elkezdte megmosni a tanítványok lábát. És ha addig csönd volt, akkor utána aztán még inkább csönd lett. Ez egy nagyon erős jelképes cselekedet volt. Olyan, mintha jelképesen levette volna a koronáját, levette volna a királyi ruháját, és felvett volna egy rabszolga ruhát magára, és elkezdte a tanítványokat kiszolgálni. És igazából ezzel bemutatja Istennek a jellemét. Mert mindez, amit Jézus tett, az Atyát, Istent mutatta be. Akkor, amikor a tanítványoknak derogált, hogy ezt tegyék, hát ők nem fognak ide lealacsonyodni, ők ennél többet érnek, Isten megmutatta az igazi jellemét. És nem véletlenül olvassuk többször ugyancsak ebben a fejezetben, vagy ebben a részben, hogy azt mondja, hogy szerette az övéit, szerette őket mindvégig. Mi a büszkeség? Az önszeretet. Ezzel szemben Jézus a többieket szerette. Ő inkább a szeretetet választotta. Szerette őket mindvégig. Pál apostol Filippi beliekhez írott levelében találjuk ezt a Krisztus himnuszt. Jézus Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megörösítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Krisztus így fejezte ki tanítványai iránt érzett szeretetét. Tanítványai önző lelkülete szomorúsággal töltötte el őt, de nem szállt velük vitába. Ehelyett olyan példát adott nekik, amelyet sohasem felejtenek majd el. Irántuk való szeretetét nem lehetett egykönnyen megzavarni vagy kioltani. Krisztus tudta, hogy az Atya mindent az ő kezébe adott, és hogy ő Istentől jött és Istenhez megy. Krisztus teljes tudatában volt az ő istenségének, ő az Úr azonban félretette királyi koronáját és királyi öltözetét, és egy szolga alakját vette magára. Azt gondolom, hogy Jézus ma is szomorú, amikor ránk néz, amikor rám néz. Eljöttünk úrvacsorát venni, és meg fogjuk mosni egymás lábait. De az igazi kérdés az, hogy állunk a büszkeséggel. Külső cselekedetként teljesen jó, és tényleg ezt rendelt el a Jóisten. De sajnos, hogy ott van a büszkeség a szívünkben. Lehet, hogy különböző arányokban, és nem vagyok én megbízva azzal, hogy most felmérjem mindenkinek a büszkeség hányadát, vagy hogy ki hol tart. Viszont büszkeség miatt annyira távol vagyunk Isten jellemétől. És szeretne bennünket Isten arra kérni, hogy engedjük meg a Szent Lelkének, hogy vizsgáljon meg bennünket. Szükség van arra, hogy megvizsgálja a szívünket, és kérjünk Istentől tisztán látást. Hogy készek legyünk arra, hogy belássuk, és hogy elengedjük. És ne másokhoz viszonyítsuk önmagunkat. Ez majd minden napnak a küzdelme lesz, mert állandóan fognak jönni ezek a gondolatok. De próbáljuk meg elengedni, és önmagunkhoz, illetve Istenhez viszonyítsuk magunkat. És ne derogáljon az, hogy megbocsássunk, hogy másoknak segítsünk, másokat értékeljünk, és úgy tekintsünk másokra, hogy Isten is tekint. Úgyhogy én kívánom azt, hogy Isten ebben segítsen, és akár az úrvacsora is kicsit közelebb vigyen Istenhez, az ő kegyelme által. Amen.